estét kívánok, és ez már a komment szerdán este itt a Hír TV-n, és köszöntöm ma esti vendégeimet a stúdióban. Mesterházi Attila, aki hamarosan érkezik hozzánk, mert mindjárt itt van, ő a Szocialisták és Demokraták elnöke, itt van velünk Megyeri Jonatán, rabbi, a Neokon főszerkesztője.
Jó estét kívánok!
Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és Bán Múr, író, polgári nevén Bán János, a Hunyadi sorozat szerzője.
Jó estét kívánok!
Jó estét, és sziasztok, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. És hát rögtön az adásunk előtt ugye azt láthattuk, hogy Szijjártó Pétert fogadta Vlagyimir Putyin a Kremlben, és hát több dolog miatt is odautazott ugye ma a magyar külügyminiszter. Többek között ugye hát a világban zajló háborúk ugye súlyos kihívások elé állítják a globális energiapiac működését. Ebben a helyzetben ugye Szijjártó Péter is úgy gondolja, hogy meg kell győződnünk, és garanciákat kell kapnunk arról, hogy a Magyarországnak szánt kőolaj és földgáz mennyiségek rendelkezésre állnak, ugye ez nélkülözhetetlen az energiabiztonságunkhoz és a rezsicsökkentéshez. És hát az sem titok, hogy ugye az ukránok nagyon sok kárpátaljai magyart is erőszakosan soroztak be az ukrán hadseregbe, és azonnal a frontra küldték őket, és hát sokan sajnos meghaltak, sokan eltűntek, néhányan pedig orosz hadifogságba kerültek. És hát itt arról a jó hírről tudunk egyébként beszámolni, közben megérkezett Mesterházi Attila is, üdvözöljük, jó estét köszönöm kívánok a műsorban, hogy Vlagyimir köszönöm Putyin akkor megengedte, hogy gyakorlatilag a hadifoglyokat Szijjártó Péterék azzal a géppel hazaszállítsák ide Magyarországra, Budapestre, akikről szó van. Hát ez nagyon nagy dolog, nem? Jonatán.
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ennek szerintem minden magyar embernek örülni kell. Mármint ennek a hírnek, ez minden magyar ember számára kiváló, fantasztikus hír. Ha lehetek olyan szemtelen, akkor jobb lett volna, ha ez még hamarabb megtörténik, de szerintem ez kiváló hír. Ahogy nagyon jó hír az is, hogyha Magyarország energia ellátása biztosított, hozzáteszem, ez már a sokadik tárgyalás, amiben az orosz fél biztosított bennünket, hogy az energiállátás biztosított. Tehát,
és most is megerősítette, hogy tovább szállítanak.
Ezért lehet, hogy nem lesz népszerű, amit mondok. Én nem ragaszkodom ilyen gyakori Putyin vagy Lavrov találkozókhoz Magyarország részéről, tehát ennyire azért nem kéne biztosítani egymást, mert hogy van szerződésünk, miért ne lenne biztosított. Hozzáteszem, itt most van azért egy új fejlemény, és ez pedig az Iránban zajló amerikai-izraeli háború, ami valóban egy új elem ebben az egész energiaellátási rendszerben, ami érinti kis részben ugyan, de érinti Európát, hogy a Hormuzi soroszt az irániak lezárták emiatt, ott most se ki se be, de a Hormuzi szoroson áthaladó olajnak kevesebb mint 10% érkezik, ha jól tudom, Európába, úgyhogy az inkább Kínának nem olyan jó hír. A lényeg, örülnünk kell annak, hogyha magyar állampolgárságú vagy magyar származású, etnikumú, nemzetiségű hadifoglyokat Oroszország elenged. Ez például tipikusan egy olyan dolog, ami a két ország jó kapcsolatának köszönhető, minden bizonnyal. Gondolom más nemzetiségűek is vannak ott orosz hadifogságban, akiket esetleg még nem sikerült kihozni. Ez mindenképpen jó. Az energia kérdésében én eddig nem aggódtam, tekintettel arra, hogy biztosítékok már korábban is voltak.
Uh-huh. Hogyan értékelitek Szabolcs Attila ezeket a fejleményeket, illetve azt, hogy ugye mit üzen az, hogy Magyarország közvetlenül Moszkvával tárgyal az energia és biztonsági kérdésekről?
Igen, hát annyival egészíteném ki a Jonatánt, nagyjából egyet értek vele, hogy hát háború nélkül nem lettek volna hadifoglyok, tehát hogy azért mi volt először, azt azért érdemes tisztázni, de hát ez mindenképpen örvendetes, hogy ez a két úriember haza tud térni. Ezt nem tudom, tisztázták-e, hogy kárpátaljaiak voltak, vagy magyarországi magyarok,
mondjuk ebből a szempontból. Kárpátaljaiak,
ebből a szempontból mondjuk mindegy is, annak örüljünk, hogy haza tudnak térni, ez mindenképpen jó. Nyilván azért valamennyire, hogy ugye kiment Szijjártó Péter energetika kapcsán is tárgyalni, azért ebben van egy része ugye a kampánynak, ugye halljuk, hogy azért hetek óta ugye erről van szó, és hát abból a szempontból probléma is lehet, hogy három nagy útvonalon is vannak problémák, tehát akár hogyha a horvát irányt nézzük, ugye ott a Janafon nem nagyon akarják átengedni ezt az orosz olajat, ugye a barátság olajvezeték környékén is ugye merültek föl technikai részben politikai problémák, illetve hát ugye most ez a Irán lerohanás és ugye a Hormuzi szorosnak a lezárása, tehát azért a energetikai kérdésekben is van mit megbeszélni, abban egyetértek Jonatánnal, hogy nem biztos, hogy két vagy három hetente kellene Oroszországba járni, nyilván megvannak azok a szerződések, azok a megegyezések, akár gáz, akár olaj kapcsán, jöjjön az olaj. Tehát ez...
Azért ez most egy fontos találkozó volt, nem János? Tehát azért tényleg az, hogy a bajba jutott magyarokon is segítenek, és Szijjártó Péter azonnal utazott, és ugye Dubajban is egyébként azonnal intézkedtek, ez nagyon fontos.
Ez fontos, ez meg is történik rendre. De a konfliktus nem itt van. A konfliktus az ukránokkal van, hiszen a nyersanyag az orosz részről biztosított, nekünk szükségünk van rá, nemzetközi szerződés garantálja, az Unió ezt jóvá hagyta. Egyetlen gyenge pont az az ukrán félnek a szándéka, hogy akarja, tudja eltovábbítani a gázt és a olajat. Nem látom, hogy nagyon akarná, korábban ugye Zelenszkij többször elmondta, hogy meg fogják találni a módját, hogy ez a nyersanyag továbbítás, ezt meg tudják akadályozni. Én attól tartok, hogy amíg ez a konfliktus nem rendeződik, addig az orosz fél nem nagyon fog tudni mit csinálni, és mi sem. Tehát a legsürgősebb az lenne nyilvánvaló, hogy megnyugtató nemzetközi megoldás szülessen erre. Én nagyon érdeklődve várom az Unió reagálását, hiszen az Unió ezt jóvá hagyta. Az Unió bizonyos képviselői megfogalmazták azt, hogy szeretnék, hogyha a barátság kőolajvezetéken jöjjön a kőolaj. Izgalmas folytatásnak nézünk elébe, mert nem vagyok benne biztos, hogy a hivatalos álláspontok mögött valódi szándék lappang, vagy lapul meg. Ezt az elkövetkező napok el fogják dönteni. A mostani Szijjártó tárgyaláson és Orbán telefonos megbeszélésen, hogy kiderült egyértelműen, hogy a szándék orosz részről megvan, van nyersanyag, szeretnék továbbítani, nekünk szükségünk van rá, a szerződések biztosítottak, de nem fog ide érkezni, hogyha így halad tovább minden.
És hát azért az is benne volt a pakliban, nem, hogy az oroszok is emelhetnek energiaárat. Attila?
Ja. Ha lehet egy pillanat, én is reagálnék az elhangzottakra. Az oroszoknak valószínűleg ez egy nem egy nagy gesztus, hogy elengedik ezeket a magyar származású embereket, de nekünk nagy gesztus, meg az ő családjuknak nagy gesztus. Tehát ebből kiindul, én is azt mondom, hogy mindegy, hogy miért, meg hogyan, ha hazajönnek, és nem kell ott az orosz fogságba szenvedni, azért hallottunk róla a rémhíreket, hogy mi történik ott, tehát ez mindenféleképpen jó hír. Én azt nem értettem, amire talán Jonatán is utalt, hogy miért Moszkvába tárgyalnak, Kijevbe kellene tárgyalniuk. Tehát nem az oroszok állították le ezt, hanem a ugye ukrán részről nem jön tovább ez az olaj. Én továbbra sem értem, hogy miért nem hívta fel Orbán Viktor Zelenszkij elnököt, hiszen most mindenféle nyílt levelet írogat neki, én szerintem ezzel sok mindenre nem megy. Tehát a Szijjártó Péter el tudott utazni Moszkvába, akkor nem pontosan értem, miért nem tud elutazni Kijevbe, hogy erről tárgyaljon, hiszen a probléma kulcsa az ott van a kijevi politikai vezetésnél, és én azt gondolom, hogy ebbe Zelenszkij, tehát ezt nem érdemes
tagadni. De annyiszor felszólította Zelenszkij, tehát nyílt levelet is írt az Európai.
Épp ezt mondom, nem nyílt levelet kell írni, hanem fölhívni telefonon. Tehát a Szijjártó Pétert el tudta küldeni Moszkvába, ugyanúgy el tudta volna küldeni Kijevbe is, ahol a probléma egyébként keletkezett, hiszen hát ha igazak azok a hírek, hogy megjavították azt, amit meg kellett javítani, hadd fogalmazzak ilyen egyszerűen, akkor most már probléma Kijevbe van, tehát egy politikai döntés kell hozzá. Én azt látom, és ezt akartam, hogy ezt nem érdemes szerintem tagadni, hogy itt egy Zelenszkij elnök részéről nagyon világos kommunikáció volt. Ő azt mondta, hogy ő nem akarja ezt tovább engedni. És valóban Brüsszel eddig talán egy kicsit jobb most a helyzet, mert annyit már mondtak, hogy legalább engedjék be az Európai Uniós...
Igen, itt mutatjuk a nézőknek is a cikket, hogy ugye az Unió felszólította Ukrajnát, hogy engedje be szakértőjüket.
Ezt szerintem rögtön az elején meg kellett volna Brüsszelnek csinálni, tehát ilyenkor szerintem nem kérdés az, hogy ki mellé kell állni egy ilyen vitába, hiszen nem a kormányt büntetik, hanem a magyar embereket büntetik ezzel az intézkedéssel. Ez már egy jobb lépés. Az érzékelhető volt a Zelenszkij kommunikációjában, hogy azért, amikor az EU-sok mondtak valamit, akkor azért egy picit érzékenyebben reagált erre, hogy hát előbb-utóbb ezzel neki valamit kezdenie kell. És csak egy fél mondatot ahhoz, amit Szabolcs mondott, egy más téma, de talán a nézők számára érdekes, hogy ezért fontosak a jó szomszédi viszonyok. Tehát, hogy nem véletlen, hogy a külpolitikai prioritásunknak a rendszerváltás óta az egyik fontos pillére az volt, hogy a jó szomszédi viszony kialakítása ugye a szomszédainkkal. Mert a horvátok is lehet, hogy picit másképpen állnának ehhez a kérdéshez, azok az ukránok is másképpen állnának ehhez a kérdéshez, hogyha nem ennyire ellenséges, elvadított viszonyaink lennének a szomszédainkkal, vagy azoknak a többségével.
Bocsánat, hagyd tegyek hozzá, elnézést kérek, de azt mondtad, az Európai Uniónak van egyébként valamiféle kötelezettsége, hiszen ez a szerződés az orosz energiállátásról, ez egy unió által is ellenjegyzett, aláírt szerződés, ha jól tudom, akkor itt, tehát hogy... Tehát, hogy Ukrajna ezzel nem Magyarországot, először is nem csak Magyarország érintett, hanem Szlovákia is ebben az olajellátásban.
Hát, ráadásul mi vagyunk az Európai Unió tagállama.
Másrésztről...
Azt se felejtsük, hogy az uniónak ugye a saját
tagállama. Ez nem egy kétoldalú szerződés, vagy egy Magyarország-Ukrajna között. Így van. Létező szerződést, ezért az határozott fellépést szorgalmaznék az Európai Unió részéről Ukrajna irányába, hogyha nem találnak semmit az inspektorok, akkor nyissák meg.
Bocsánat, nem fogják őket beengedni? Tehát szerintem ott kezdődik a gond, hogy az ukránoknak esze ágába sincs beengedni az EU ellenőreit, én ettől tartok. És van ebbe egy kétszínűség, tehát én úgy érzem egy kicsit, hogy a brüsszeli álláspont bürokratikus szokás szerint, de nem feltétlenül őszinte. Nyilvánvalóan ők is úgy gondolják, hogy Magyarországnak nem kellene orosz nyersanyagot behoznia. Ennek ellenére valóban ellenjegyzett szerződésekről beszélünk. Tehát hivatalosan azt gondolom, hogy nem is lehetne más választása, egyetértek az uniónak, mint azt mondani, hogy ez szerződés szól róla. Ha nincs technikai akadály, és legyünk őszinték, nagy technikai akadály nem lehet, akkor mennie kellene a nyersanyag. Nem fogják engedni. Ezért vagyok kíváncsi a hosszabb távú uniós reakciókra, mert itt nagyon komoly szerződések és megállapodások lesznek, és vannak már most felrúgva. Picit úgy érzem, hogy ilyen értelemben az unió politikája kétszínű, és csak egy mondat Attila szavaira. A jó szomszédsághoz mindig országonként két fél kell. Tehát azt gondolom, hogy horvát viszonylatban és ukrán viszonylatban is mind a két félnek meg kell lenni a maximális jó szándéknak. Mindig túlzónak látom azokat az értékeléseket, amikor mindig csak az egyik fél nyakába varják azt, hogyha egy ilyen kapcsolat elmérgesedik. Ne felejtsük el, hogy a magyar kisebbség anyanyelvi és egyéb jogainak a korlátozása az nem egy baráti lépés. És annak idején ez is a kezdeti kiinduló pontok egyike volt. Nyilván lehetett volna menet közben ezen finomítani. Ez eszkalálódik. Hát történelemben hány ilyet láttunk már, amikor napról napra rosszabbá válik egy ilyen két ország együttérése. Szerintem ideje lenne ezzel nagyon komolyan foglalkozni. Nem hiszem, hogy ebben az esetben is igaz lenne, hogy csak Magyarországon múlott. Mert ez a lépés, hogy minket egy nagyon fontos nyersanyag forrástól el akarnak zárni, ez egy zsarolás, ez egy kényszerítés. Én megértem azt, hogy Ukrajna minden eszközt a háború érdekében akar bevetni, ez nyilvánvaló. De ezerszer elmondta a magyar kormányzat, hogy ettől függetlenül nekünk szükségünk van erre a nyersanyagra. És bocsánat, utolsó gondolat, a Tisza is úgy fogalmazta meg, hogy emlékszem, hogy 35-ig szeretne elszakadni az orosz olajtól és gáztól. Ha ez így megy tovább, már most sem lesz. Tehát ez az ő terveiket is, én attól tartok, teljes mértékben föl fogja rúgni.
Na és ha már jó szomszédi viszony, akkor azért ugye Szerbiával és Szlovákiával például nagyon is jó és stabil kapcsolatot ápol Magyarország, ugye különböző politikai együttműködések, gazdasági projektek vannak, úgyhogy azért van itt példa arra is, Attila, hogy jobban vagyunk a szomszédos.
Én ezért fogalmaztam pontosan, hogy nem minden szomszédunkkal ilyen a helyzet, de a többségével ilyen, és ugye egy nagyon erős összekötő elem van mindegyik országban, amit tetszett említeni, az pedig az Oroszországhoz való viszony. Tehát Szerbia történelmileg Oroszországhoz kötődik, most nem akarom ezt nem minősítésként, hanem egyszerűen ez tény, és bizony Szlovákia is Fico miniszterelnöksége idén jelentős fordulatot hajtott végre, és sokkal orosz barátibb narratívát képvisel, tehát ennyiben ez a három ország egészen biztosan közös nevezőn van, így egy kicsit könnyebb, valószínűleg jó szomszédi viszonytápon, és Ukrajnával azért abban egy picit vitatkoznék, hogy itt azért nagyon egyértelmű, hogy bocsánat, mint a kocsmai verekedésbe kiütött először, tehát azért Magyarország a legelejétől fogva, a magyar kormány, nem Magyarország, egy nagyon orosz baráti narratívát képvisel. Hát én emlékszem még az Origónak és más jobboldali portáloknak a címlapjára, amelyek semmilyen kétséget nem hagytak a felől, hogy ők egy orosz párti narratívát erősítettek. Ez a kormánynak egy tudatos döntése volt, a szomszédi viszony elé helyezte az Oroszországgal kapcsolatos viszonyt. Én ezt akkor is vitattam, mert bocsánat, hogyha ilyen durván fogalmazok, de azért Kárpátalján azért van jelentős létszámú magyar határon túli kisebbség, tehát egyáltalán nem veszélytelen ilyen rossz viszonyban lenni Ukrajnával. Nem feltételezze semmit se, de a történetben láttuk már azt,
hát hogy persze, csak azért az ukránok elég ellenségesek, ugye a kisebbségi jogokat illetően. Ez nem mondható el a szerbekre, a vajdasági magyar kisebbség sokkal jobb.
Mert teljesen más helyzet, ugye a szerbeket nem támadták meg az oroszok. Tehát ugye Ukrajnában is, hogy nagyon korrektek legyünk, ez egy járulékes veszteség volt, ami számunkra rendkívüli módon fáj, de nem a magyar kisebbséggel szemben vezették be a kezdetekben.
Hát ezek kellett az volna, lehet, hogy egy kicsit
hanem az oroszokkal
terményt hozni, amely mondjuk különbséget tesz.
Igen, de bocsánat, csak egy mondatot, de közben voltak tárgyalások az ukrán féllel, és sokszor volt az a hír, hogy sikerült megtalálni a megállapodást, hogy hogyan lehet visszacsinálni azt, amit ők ott valóban elrontottak, és ebben Magyarországon mindenki egyetértett a politikai pártok közül, már hogy az ukránok ezt elrontották, és rossz intézkedést hoztak, de aztán mindig történt valami, ami fölülírta ezt, és nekem úgy tűnt, hogy inkább beáldozták ezt a fajta megegyezést, csak hogy a kormány az egyéb más típusú geopolitikai érdekeit tudja képviselni, és ezáltal szerintem cserbe hagyták egyébként ott a határon túli magyarokat.
Ez nézőpont kérdése, mert az, hogy az ukránok végül is, legyünk tényszerűek, nem váltották be az ígéretéket a magyar kisebbség jogainak a javítására. És én azzal is vitatkozom...
Ja, bocsánat, a bevezetését azt többször elhalasztották egyébként annak az intézkedésnek.
Igen, de hogyha megkérdezünk majd Ungváron munkácson élő magyart, akkor elég keserű tapasztalatokról tud beszámolni, de én azt is felvetném, szerintem, de nem lesz idő megvitatni, hogy vajon az orosz párti narratíva-e, ha nem fogadja el egy ország, egy szuverén ország egyértelműen azt a narratívát, amit Ukrajna szeretne elfogadtatni mindenki.
Nem, de hogyha nem háborúnak hívja valaki a háborút, hanem a katonai, speciális katonai műveletnek, az az orosz párti narratívát jelent, és ezt a magyar miniszterelnök megtette.
Annyit hadd fűzek hozzá én is, és Attilával egyetértek ebbe, hogy azért a jó szomszédi viszony jó, most nyilván meg lehet vizsgálni a 7 szomszédos országot, hogy kivel vagyunk jobb, kivel rosszabb viszonyban, de hát azért szerintem a tárgyalásokon az nem feltétlenül segít, hogyha mondjuk Budapesten vagy az ország bármelyik pontján sétálunk 50 métert, egy Zelenszkijt lejárató plakátot találunk, meg hát ugye azért a közmédiában, illetve hát a Fideszhez közel álló médiumokban azért ugye az ukránoknak, meg Zelenszkijnek a lejáratása most már hát 4 éve zajlik a háború, nem mondom, hogy az első pillanattól fogva, de mondjuk 3 éve, na, gyakorlatilag 24 órában zajlik. Ez nem gondolom, hogy javítja a pozíciónkat. Ugye a horvátoknál van egy olyan ügy, ahol ott ugye azért egy miniszterelnököt is börtönbüntetésre ítéltek, tehát ugye amikor volt ugye a MOL fővásárolta az INA-t, ugye a horvát olajvállalatot, ott azért bizonyos vesztegetési kérdések merültek föl, és hát ugye Ivo Sanader börtönbe került, éveket töltött ugye börtönbe, illetve hát ugye ebbe az ügybe ugye Hernádi Zsoltot is ugye a MOL vezetőjét elítélték, és hát ez a horvátokkal való kapcsolatunkat azért szintén elnehezítette ezekbe az energetikai kérdésekbe, tehát azért ezeket ugye a teljes képhez ezeket úgy látni kell, tehát nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogyha folyamatosan rugdolom a szomszédnak a kerítését, egy idő után számíthatok rá, hogy ő is mondjuk megrugdolja az én kerítésemet, vagy valamit tenni fog ellenem, tehát hogy ezek azért nem segítettek abban, hogy jó viszonyunk legyen akár az ukránokkal, akár a horvátok.
Na jó, hogyha... Igen, ez és igaz, akkor most nézzük meg azt, bocsánat, Jonathan, most akkor előtte engedj meg egy kis bejátszást, mert hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook videóban beszélt arról, hogy szerinte a Tisza párt több kérdésben is ukrán álláspontját képviseli, még akkor is, hogyha az a magyar érdekekkel ellentétes. Lássuk!
A saját fülünkkel hallhattuk, szemünkkel láthattuk, amikor a Tisza az elmúlt években, nem egyszer, nem kétszer, azt mondta, hogy le kell válni az orosz olajról és gázról. Ez egy tévedés. Ez az ukránoknak érdeke, Magyarország nem érdeke. A Tisza nem a magyarok oldalán, hanem az ukránok oldalán áll. Mindig azt képvisel, ami jó Ukrajnának, akkor is, hogyha az rossz a magyaroknak. Erről van itt szó.
Na, erről mi a véleményetek?
Bocsánat, ezt az álláspontot egyébként az Amerikai Egyesült Államok is képviseli, vagy igazán képviseli, ugye, aki hát nagyon szívélyes viszony van Donald Trump és Orbán Viktor között, és hát ő 2026 év végéig adtak mentességet, ugye bizonyos megkötések mellett a vezetékes olajra vonatkozó szankciók alól, tehát illetve az Európai Unió is, illetve hát Európában azért azt látjuk, hogy talán nekünk meg a szlovákoknak a kivételével mindenkinek sikerült leválni az orosz olajról, és egyébként nem szállt el náluk a benzinnek vagy a gázolajnak az ára is, illetve szokott jönni ez a hamis narratív, hogy nincs tengerünk, ami hát egy tény, hogy nekünk nincs tengerünk, de attól függetlenül ugye mindenféle vezetékekkel össze vagyunk kötve, itt vagyunk Európa közepén, akár gáz, akár olajvezetékekkel, vannak egyéb beszerzési források, és én azt gondolom, hogy azért részben az egy felelőtlen álláspont volt a magyar kormány részéről, hogy egy olyan vezetékre bízza rá Magyarország főütőerét, fő olajütőerét, ami egy háborús övezetbe fekszik. Ugye ez a, most amit elhangzott ugye a Hernádinak meg a Orbán Viktornak a videójában, hogy talán most már 17-szer állt le a kőolajvezeték. Tehát azért erre föltenni egy tétet egy ilyen vezetékre, amire hullik orosz rakéta, van, hogy ukrán rakéta, ez azért nem biztos, hogy nagyon felelősségteljes hozzáállás. Nyilván értem azt, hogy ugye beérkezett ugye Százhalombattára ez az olcsó orosz olaj, amiből óriási extra profitot csinált a MOL, amit ugye extra profitadóval elvett tőle a kormány, és hát részben szociális transzfereket tudott ebből finanszírozni, de hát ezek úgy tűnik, hogy ennek lehet, hogy vége lesz. Tehát ennek komoly érdek fűződött ahhoz, hogy rajta maradjunk az orosz olajon, de hát ez nem egy életbiztosítás egy háborús zónában levő vezetéktől függeni.
Jó, és akkor a Tiszát milyen érdek fűzi ehhez, hogy leváljunk az olcsó orosz kőolajról?
Az uniós politikának való megfelelés. Tehát én szerintem, beszéljünk őszintén, tehát nyilvánvaló, hogy mit képviselnek. Ők szeretnének ebbe jobban, sokkal jobban beigazódni, mint ahogy az Orbán kormány ezt tette. Azért azt felvetném, hogy egy szuverén kormányzat ezeket a döntéseket meghozhatja, akár tetszik a saját állampolgárai egy részének, vagy az uniós döntéshozóknak, akár nem. És ugye az, hogy több vezeték van, hát látjuk, hogy mire megyünk vele. Azért bocsánat, tehát azért ne tegyünk már úgy, mint ez megoldás lenne. Horvát barátaink, azzal hát egyetértek.
Előbb mondtam el, hogy mi történt Horvátországban.
Igen, az inát nem fogják soha megbocsátani nekünk. Igen. Úgy emelik az árakat, ahogy akarjuk. Ettől mi nem vagyunk nagyobb biztonságban. És két dologról beszélünk, magáról az ellátási biztonságról, másrészt meg az árakról. És én azt gondolom, hogy azért a nemzetközi politika az mindig be tudja bizonyítani, hogy lehet rosszabb a helyzet a tegnapinál. Tehát az iraki események azért nem teszik stabilabbá Európának sem a biztonsági helyzetét, és még a nyersanyag ellátását sem, még akkor is, hogyha valóban mi onnan a hormonzi szoroson keresztül azért nagy mennyiségben nem kapunk. Semmi más nem marad a végén, mint az meglepő módon az amerikai nyersanyag. Micsoda elképesztő fordulat. Tehát megint ki fog jól járni ebbe az egész történetben az Amerikai Egyesült Államok.
De ennek örültök, nem? Mert Trumppal milyen jó magyar.
Hát amíg nem jön egy demokrat elnök, aki majd elzárja a palagázt.
Igen, mindig úgy beszélünk Egyesült Államokról, mint hogy Trump. Hát azért, bocsánat, azért azt ne felejtsük el, hogy ennek a háborúnak a kitörésében, amit mi teljes mértékben, 100%-ban európai szinten...
Az irániról beszélsz?
Nem, az ukrajnai háborúról. Putyin nyakába varrunk, hiszen ő indította a háborút, ezt a magyar kormány mindig egyértelműen megmondta.
Nehéz
kiállunk Ukrajna. De azért ne felejtsük el, hogy 19-20 éven át folyamatosan provokálták Oroszországot a Ukrajna NATO csatlakozásával kapcsolatban. Tehát a történelmet ismerve tudjuk, hogy azért voltak ennek bizonyos előzményei.
Ukrajnával nem. Például Magyarország NATO csatlakozásával azzal provokálták Oroszországot. Ha te narratívádat akarom használni, csak én ennek örülök.
Putyin nagyon-nagyon sokszor elmondta az elmúlt két évtizedben, hogy ezt nagyon nem szeretni Ukrajna, keressenek békés megoldást erre, nem fogja Oroszország elfogadni Ukrajna NATO csatlakozását. Azért nem menjünk be, szerintem ezt ténykérdés utána lehet keresni. Én csak azt szeretném ezzel mondani, hogy sem a sok olajvezeték, sem a jó nyugati, keleti kapcsolatok egy adott külpolitikai helyzetben, ami felé sodródik Európa, nem biztos, hogy garanciát nyújtanak arra, hogy lesz elég olaj, lesz elég gáz. Most több válsághelyzet is van, már szerintem, amire nincs is soha idő meg mód, hogy a pakisztáni-afgán helyzetet jobban kielemezzük. Több ponton forrong a világ, nagyon komoly háborús feszültségek vannak, mindegyik súlyosan veszélyezteti a nyersanyagot.
Ebbe sok mindenben egyetértek, csak hát most azt lehet látni, hogy pont Orbán kormány két nagy barátja idézi elő ezeket a helyzeteket, tehát hogy a Vladimir Putyin és Donald Trump, tehát hogy akikkel mi ugye nagyon jóba vagyunk, ugye az unióban nem vagyunk annyira jóba, csak hát most ezt az iráni helyzetet, ugye hát azért részben ugye az Egyesült Államok idézi elő, ugye a barátság kőolajvezeték, hogyha ugye Putyin nem rohanja Ukrajnát, akkor valószínű tudna jönni az olaj, tehát hogy ezeket a helyzeteket, ami most egy ilyen lehetetlen helyzetben lavírozzuk magunkat, azért ezt a két nagy hatalom idézte elő, akivel mi elvileg olyan nagyon jó barátok vagyunk, és azért a nap végén nem biztos, hogy az fog kijönni, hogy nekünk ez olyan túl jó volt ez a...
Igen, csak az Egyesült Államok Biden idején nem ugyanazt a politikát folytatta, amit most Trump idején, és vélhetőleg egy más elnök megint egy teljesen más fordulatot hoz be. Teljes igazad van. Sőt, olyannyira egyetértek, hogy a nagyhatalmak politikai szeszélye, döntéshozása egyik napról a másikra, láthatjuk, hogy milyen helyzetet terem.
Na jó,
kis országnak kevés lehetősége van.
Akkor mennyire szuverének a döntések? Ez egy érdekes kérdés, ugye én szerintem teljesen egyetértek, amit te mondasz, csak ez azért arra is rávilágít, hogy egy kis ország sokkal kevésbé szuverén, mint ahogy ezt a kormány szeretné mondani, mert olyan világpolitikai helyzetek állhatnak elő, amit egyszerűen nem tudunk kezelni, nem azért, mert jó szándék vagy rossz szándék, egyszerűen méretünkből, befolyásunkból fakadóan. És bocsánat, csak egy gondolat, és ilyenkor jönnek jól a barátok meg a szövetségesek.
Igen, de ettől nem mondhatunk le arról a jogunkról, hogy vannak szuverén döntéseik, akármilyen kis ország vagyunk, és szerintem ez az, amit most teljes mértékben alásnak, megkérdőjeleznek, lehetetlenné tesznek, és ilyen értelemben sem a Tisza, sem az ellenzék többi részéről nem látom azt a fajta kiállást, hogy vannak magyar nemzeti érdekek, a magyar el, akkor a Tiszás is sokkal többet fog fizetni az üzemanyagért. És nem, ha, nem, mert a kérdés erre vonatkozott, hogy itt azért illene egy kicsit erőteljesebben azt mondani, hogy azért az ország érdeke az, hogy ez nem ennyire nem menjen már csődbe ez a helyzet, legyen nyersanyagunk, legyen olajunk, és ne emelkedjenek az árak.
Bocsánat, annyit azért hadd kérjek, hogy némi különbséget tegyünk azért ellenzék meg ellenzék között, mert én ebben a stúdió most már harmadszor mondom el azt, amit elmondok.
Nem tehát, vagy hogy... Tiszás.
Nem, az nem, de tehát, hogy nem, tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben mindenkinek egyformán kellene reagálni. Szerintem Magyar Péter rosszul teszi, hogy ebben nem nyilvánul meg. Szerintem adott neki az élet egy hatalmas lehetőséget, mert ha már Orbán Viktor nem hívja föl Zelenszkijt, ő fölhívhatná Zelenszkijt, és elmondhatná neki, hogy ezzel ő sem ért egyet, és kérhetné, hogy ezen változtasson ezzel az álláspontot. Természetesen, ha az ukrán elnök nem akarja, úgyis azt mondja, hogy értem, de hát most ezen, ez egy másik érdek, de ezzel pont ezt a fideszes kommunikációt ki tudná védeni, sőt, bizonyos szempontból a kezdeményezést is át tudná venni,
de nem.
Mert azt mondaná, hogy figyelj, sok mindenben egyetértünk, de ebben most nem. Tehát tisztelt elnök úr, kérlek ezen változtass. És akkor én azt mondom, hogy ez egy teljesen helyes ellenzéki vezetői hozzáállás, különösen egy olyan személy részről, aki az ország vezetésére készül.
Ti megtettétek, Attila?
Hogy?
Ti megtettétek.
Én minden nap elmondom, nekem a telefonomra nem válaszol Zelenszkij elnök, tehát hogy én már próbáltam hívni, szóval nekem viccesen, ha el tud intézni, Jonatán, akkor beszélgetnek.
Bocsánat, két apró, hogy megjegyzésem, majd legyen.
Igen, nagyon röviden, Jonatán, mert jön a szünet.
Ígérem, hogy 30 másodperc belefér. Az egyik az, hogy én alapvetően más nézőpontból figyelem az amerikai, illetve az orosz kapcsolatokat, és abban a nézőpontból figyelem, hogy kis országként és energia és más szempontokból igen csak kitett országként azt gondolom, hogy a minden nagyhatalommal kapcsolat alapvetően jó és alapvetően nagyon fontos. Én nyugati szemléletű emberként kifejezetten örülök annak, hogy erősödtek az amerikai kapcsolatok, remélem, hogy tovább fognak erősödni, de úgy általánosságban még azt gondolom, hogy Magyarország pont amiatt, hogy egy kicsi ladik, ilyen nagy anyahajók között, és minden hullám, amit ver, az minket nagyon megráz, ezért nem árt, hogyha tudják azok a nagy hajók, hogy ránk nem lehet tüzelni, mert jóba vagyunk. Ez az egyik dolog. A másik, ami nem fér még pontosan a fejembe, de javítsatok ki, hogy nem vagyok kampánystratéga, de minthogyha ez a Zelenszkij barátság kőolajvezeték, ez inkább a Fidesz kampányát segíteni, és emiatt a Fiszájét.
Teljes mértékben.
Mármint az egész narratíva behozása, és így tovább. Ilyen tekintetben furcsálom, hogy Magyar Péter nem hívja föl Zelenszkij.
Tehát különösen úgy, hogy Zelenszkij elmondta, hogy
mert hogy amellett, hogy ez nemzeti érdek, még ráadásul, szóval, hogy ez egy picit furi, de lehet, hogy nem tudok valamit.
Jó, és hát mindeközben Magyar Péterről pedig film készült, úgyhogy ezzel folytatjuk, de már csak a reklám után várjuk vissza önöket. Jó estét kívánok, és már is folytatódik a komment Mesterházi Attilával, Megyeri Jonatánnal, Pék Szabolccsal és Bán Jánossal. Sziasztok, üdvözöllek ismét benneteket. Nos, hát ott fejeztük be a szünet előtt, hogy hamarosan a mozikban a Magyar Péter film, Magyar Péterről dokumentumfilm készült. Az alkotók több mint egy éven át kísérték őt kameráikkal. János, lesz belőle sorozat?
Nagyon sok témát el tudnék képzelni sorozatban, és várok is. Nem, ez feltétlenül nem tartozik azok közé.
De nem is értem miért.
Meg sok magyar filmet várok. Erre nem számítottam, ezt nem volt benne a pakliba. Igazából én azt sajnálom nagyon, hogy a narratívák hihetetlenül az irracionális szélsőségek felé haladnak, mind a két oldalon. Tehát most a filmmel egy időben megjelent a két arcú képregény, ugye szintén Magyar Péter képregényhősi bemutatkozásával. Én úgy érzem, ennek a filmnek a trailerjét lehet látni. Tehát
igen, az előzetesét mutatjuk itt a nézőknek a letfalon.
Én attól tartok, hogy egy picit mind a két oldal kijebb fogja tolni a narratívát, és egyre kevésbé lesznek ezek valóban elfogulatlan és független filmek. Én tudom, hogy az ellenzék folyamatosan arról beszél, hogy ők a független médiára támaszkodnak. Nem független, és nem elfogulatlan. Szinte Európában alig tudok most már olyan sajtóterméket mondani, ami valóban elfogulatlan, és valóban minden komolyabb politikai behatástól független. Arra azért kíváncsi leszek, hogy hányan nézik meg ezt a filmet, biztos nagyon sokakat érdekelni fog, de abban nem vagyok biztos, hogy a valóságos személyhez, a valósághoz képhez közelebb viszi a nézőket. Ez is ugyanolyan propaganda film, azt gondolom, azzal a céllal készült, legyünk őszinték, mintha az ellenkező szemszögből készült volna egy film ellene. És én ezt tartom problémának, én újságíróként annó szakmában emlékszem, hogy erre azért törekedtek nagyon hosszú éveken keresztül a kollégák, hogy legalább megpróbáljanak középen maradni. És a legjobban az irritál, hogy a másik, tehát az ellenzéki oldalon a függetlenség és az elfoglalatlanság jelszavával követik el sokszor ugyanazokat a hibákat, mint amit ők felrónak a kormánypárti médiának.
Hát igen, nagyon tudatosnak tűnik egyébként ez a dokumentumfilm, mint az elkészítése, de van ennek létjogosultsága, hogy egy alig másfél éve politizáló emberről, saját magáról vagy mások által film készül?
Hát nyilván ez is egy kampányfogás, tehát azért kell lenne tagadni, hogy ugye 39 nap van a választásokig. Egyébként most ezzel is egy kis reklámot csináltuk a magyar filmnek, hát március 12-én kiderül, hogy milyen. Én, amiben némi minőségi különbséget látok, mondjuk a korábbi ilyen kormányhoz közeli mondjuk kurzusfilmekbe, hogy azért ez saját forrásból készül, állami támogatás nélkül. Erre tudom, magánszemélyek áldoztak a saját zsebükből, illetve hát gondolom a Tisza párt finanszírozza. Ez azért egy némileg egy minőségi különbség, mondjuk egy nem tudom, Rákai Filipnek a Most vagy Soha filmjéhez, ami mondjuk 7 milliárd forintből készült, és ennek mondjuk a mozi pénztárakban csak az 5%-át hozta vissza.
Na de hát összesen hasonlítható a kettő, bocsánat.
Ezt a filmet.
A finanszírozásból látok minőségi különbséget.
És ebben is külföldi pénz?
Hát de Szabolcs, most mondod, hogy ez egy propagandafilm,
nem, azt mondom,
ellenben a másik a magyar történelmünket mutatja mondom, be, hát nem hoznám egy lapon a kettőt.
Nem, mondjuk, ha ilyen propagandafilmet kell behozni mondjuk ellenpontnak, akkor mondjuk az Elszúrtuk című film juthat eszünkbe mondjuk 21-ből, ami hát szintén a választási...
Ez egy politikai krízis.
Választási kampányt láttuk, ugye, vagy aki látta ezt, ugye, mi szerepel abban a filmben, az is szintén a választásokra volt időzítve, csak itt azt mondom, hogy az a minőségi különbség nem a tartalomban, mert az, hát ez egy Tisza melletti kampányfilm, ez szerintem ez bárki, aki megnézi akár csak az előzetest,
csak Magyar egészet. Péter szerepel.
Hát csak Magyar Péter szerepel. Tehát ez egy kampányfilm, mondom, amiben én a minőségi különbséget látom, hogy ez saját pénzből készül, nem magyar állami forrás, tehát nem adófizetői pénzből
készül. Bocsánat, honnan tudod, hogy milyen pénzből készül?
Ez le van írva abba a cikkbe, amit átküldtek a kedves szerkesztő.
Amúgy, Szabolcs, mekkora gázsit fizette volna Magyar Péternek a főszerepért?
Hát, mivel róla csinál reklámot, ezért nem fizettem volna neki gázsit, de hogy egyébként erre a kérdésre válaszolva, ugye kaptunk egy cikket, és ebbe ez le van írva, hogy egyébként ez nem állami forrásokból, nincs benne adókedvezmény, hanem saját forrásból készült. Én is így tájékozottam, azt hiszem a Telexnek.
Hát ez fantasztikus információ egyébként. Attila, te mit gondolsz erről az elkészült dokumentumfilmről? Megnézed-e majd esetleg a mozikban, ott fogsz-e ülni?
Hát nem, valószínűleg ott nem, de majd megvárom, amíg ingyen letölthető onnét, de én értem, ez egy imásfilm, teljesen egyértelmű, valószínűleg ez egy ilyen low budget, nem hiszem, hogy túl sok szereplő lenne, mert színész nem láttam benne, tehát hogy
ugye, Péter van benne.
Hogy mondjam, most nem akarom elviccelni.
Bocsánat, hogy... volt kollégámat, kopasz osztott, viszont megpillantottam már az előzetesben.
Én őt nem ismerem, úgyhogy őt nem...
De ő is a színész.
És kapott gázsit egyébként, azt kérdez majd meg tőle.
Nem kapott ő.
Jogdíjas-e
a
gázsit.
Majd zenyújtja szóval... a számlát utól.
Hát dokumentumfilm, nem játékfilm, ugye?
Igen, tehát azért azt gondolom, nem volt olyan nagyon költséges szerintem ezt megcsinálni, de szóval nekem bevallom őszintén, de csak az én saját ízlésem, hogy ez nekem egy kicsit túl sok. Tehát, hogy szerintem egy politikus az nem rockstar, nem tudom, híres színész, nem kurtág, nem... Szóval, hogy nem tudom, tehát, hogy nekem ez kampány, tehát ha ez egy YouTube-ra föltöltött, sokszorosított, a Facebook-ra kiszerelt, nem tudom, valami, akkor azt mondom, ez tök rendben van, mert bemutatja, hogy mit csinált, hogyan... Nekem az, hogy mozikban megjelent, és ezt hirdetjük, nekem bevallom őszintén ez ízlés. De azt jelenti, hogy tök jó a film, én nem tudom, de például nem lenne rossz ilyenkor, hogyha, mondom, nem tudom, hogy mi van benne, lehet, hogy teljesen butaságot mondok, de hát például nem lenne rossz, hogyha akkor bemutatná többieket is, ugye? Mert én értem, hogy ő a főszereplő.
Főleg a választópolgárok szempontjában.
Most így értem, tehát hogyha informatív, mert egy dokumentumfilm azért valahol információt is átad, az egy kicsit több, mint az imásfilm. Tehát én ezért fogalmazok másképpen, és egy imásfilm az 15 percben is tökéletesen jó, vagy 20 percben, nem kell hozzá másfél órán keresztül egy egész estét betöltő mozi élményt adni. Tehát én bevallom őszintén, nekem ez kampányfogásként túlmegy az én saját ízlésvilágamon, de lehet, hogy én tévedek ebbe, és biztos sokan megnézik, tehát ez nem kérdés, hiszen most nagy a várakozás, nagy az érdeklődés. Valószínűleg az Orbánról csinálnak ilyet, azt is sokan megnéznék a másik oldalról. Tehát én ennyit tudok róla mondani, hogy én ezt egy kicsit túlzásnak érzem, de lehet, hogy tévedek.
Jonathan, számadra? Bocsássák, mondjad?
Nem az első jelenség, amit egy picit túlzásnak érzünk a kampány átalakulásában, és szerintem ez a szörnyű, hogy ízlésről beszélni már jó ideje nincs értelme. Tehát én egyébként teljesen egyetértek ezzel, ez józan, normál értékítéletben, ez már too much, ez már túl van egy bizonyos, de ezen már rég túlléptünk, ezen az érzékenységi ponton. Amit én érdeklődve várok a média világában, hogy ez a fajta sztárkultusz, ami a politika világában is, legyünk őszinték, tehát egy csomó példát látunk erre a világban, hogy ez hova fog tudni eljutni. A science fiction erre nagyon képetes példákkal hívta föl adnó a figyelmet, hogy ennek milyen végkimenete lehet. Nem jó érzés ebbe így nyakig benne lenni és megélni azt nap, mint nap, hogy újabb és újabb fokozatait lépjük át ennek az ízlésbeli különbségnek. És még egy utolsó gondolat, nagyon kíváncsi vagyok 5 év múlva, de akár 1 év múlva is visszatekinteni egy ilyen filmre, hogy milyen érzés lesz megnézni, milyen gondolatokat.
Lehet, hogy lesz egy második.
Hát ezért mondom, lehet, hogy sorozat lesz belőle. Jonathan, számodra mennyire ízlés?
Hát próbálok ilyen független maradni, vagy fair maradni. Tehát először is azt gondolom, hogy nekem sem az ízlésemnek megfelelő, de már az Elszúrtuk című film sem volt az, ez az igazság. Tehát, hogy nem nagyon látok érdemi különbséget a kettő között, olyan tekintet, már mint pénz, meg honnan finanszírozott, meg milyen film, meg stb., abban biztos van, de a kampányfogás tekintetében végül is fair. Én egy szóval úgy jellemezném, hogy ügyes, szerintem ez egy jó, ez egy ügyes húzás a Tisza párt részéről, ezt meg lehet süvegelni attól még, függetlenül attól, hogy valakinek tetszik-e vagy sem. Szerintem ügyes. Nem tudom, hogy mennyi újdonságot fog tartalmazni, tekintettel arra, hogy a Tisza párt létrejötte, vagy krédója, ez az egész genézise, ha úgy tetszik, az online világban és a kamerák előtt zajlott. Hát ugye
Magyar Péter... Hát és még Magyar Péter, nagyon friss az élmény, nem? Nagyon friss.
Így van, és Magyar Péter, tehát hogy Magyar Péter, hát olyannyira, hogy én még arra is emlékszem, hogy hol és mikor hallgattam meg a Partizán interjút, az első Partizán interjút Magyar Péterrel. Tehát még az időpontra is emlékszem, a helyszínre, hogy mit csináltam akkor. Úgyhogy nem tudom, mennyi új információt fog bemutatni a film. És van még egy elismerendő, vagy ha úgy tetszik, megsüvegelendő dolog, hogy Magyar Péter úgy tűnik számomra külső szemlélőként, hogy egy nagy munkabírású, fáradhatatlan ember, és amit összetett, az ügyes. Tehát másfél év alatt Magyarország vezető ellenzéki pártját összegrundolni, ez ettől függetlenül ügyes. Most, ami az ízlésbeli dolgot, ez a kampány már nagyon régen elhagyta az én ízlésvilágomat, mindegyik oldalról, már nagyon régen a múltban évet, talán akkor volt a kampány utoljára az ízlésemnek valamikor még nem kezdődött el. Úgyhogy és azt is mondom, hogyha ízlésbeli, nekem ez még okés. Tehát, hogy ennél láttunk már durvább fogásokat, úgyhogy nekem ezzel nincs őszintén szóval komoly problémám. Moziba meg nem járok, tehát, hogy már mint vallási okokból nem járok moziba, meg hát minek fizessek valamire, ami ugye Attila ingyen is megszerezhető, tehát, és hát mégiscsak zsidó vagyok, úgyhogy az, gondolom, hogy ezen senki nem lepődik meg, szóval a lényeg az, hogy meg fogom-e nézni, nem tudom, hogy milyen újat, majd hogyha meg elolvasom, hogy mit írnak róla, és aztán eldöntöm. A Hunyadit megnéztem egyébként, János, erről beszéltünk a szünetben.
Köszönjük.
Igen, azért az ízlésbeli elemekről azért kell lenne vitatkozni, tehát általában azért a politikát nem feltétlenül a ízlés szokta dominálni, hanem inkább valamiféle politikai logika, szavazatszerző képességi logika, de hát azért tényleg egy olyan kampányban vagyunk benne, ahol azért napi szinten jönnek ki mindenféle AI videók, akárra gondolunk, erre a síró kislányosra, vagy hogyha azért körülnézünk az országunkba, arany WC-kkel van kiplakátolva az ország, vagy hát tudom, korábban Soros György feje volt a villamos padlójára leplakátolva, tehát hogy azok is azért kérdezném, hogy mennyire ízléses dolgok, hát azt mondanám, hogy nagyon nem, tehát hogy erről azért lehetne vitatkozni. hozni. Ez egy újszerű fogás, azért ilyet nem láttunk korábbi kampányokban.
De és hát valószínűleg,
és
nagyon, nagyon korán kitalálhatták, nem az alkotók. Nem tudom, igen, hogy ezt Magyar Péter egymaga találta ki, vagy pedig egy komoly stáb van mögötte, aki ezen dolgozott.
Hát igen, mert azért követni
az első naptól fogva, akkor ott ment a kamera, és ők ezt már akkor készítették.
És nem úgy tűnik, mint amik ilyen mobiltelefonnal felvesítek.
Itt azért a spontaneitás verziója sérül, tehát jó fölépített dolog. De tudjátok, az a szörnyű, hogy ez maga után, szinte látom, 3 héten belül el fog készülni az antitézis ennek a filmnek. Tehát olyan anyagokból összevágva, amely hát pontosan az ellenkező narratívát fogja építeni.
Hogy magas labda?
Kikerülhetetlen labda. Igen, magas labda, tehát le fogják nyilván ütni. Ezek megerősítő filmek. Tehát ez a kommunikációnak a megerősítő része. Senkit nem fog meggyőzni, aki eddig nem volt.
Pont ezt akartam kérdezni, egyébként mennyire fogja tudni befolyásolni szerintetek a választókat, Attila? Lehet ez mérvadó, ha valaki
szerintem semennyire, és ez egy picit félreértettétek az ízlést. Tehát én azt gondolom, hogy én magam, ha hozzám odajön valaki, hogy rólad, Attila, csinálnánk egy ilyen egész estét betöltő filmet, én akkor azt mondanám, hogy léci, ne csináljátok rólam. Tehát én nem úgy értettem az ízlést, hogy lehet, hogy ez tök jó minőségben, meg művészi, hogy mondjam, minőségben megvan csinálva, én ezt nem mondom kétségbe, félrejtés ne essék, hát tehetséges emberek csinálják, csak én, mint politikus, nem szeretném. Tehát ahogy nem gondolom, hogy egy 23 éves embernek könyvet kell magáról írni, hogy az életem címmel, vagy egy 30 évessel, ugyanúgy nem gondolom, hogy én így értettem az
ízlést. Szóval ne faragjunk még neked.
Pontosan, tehát még nincs
is az nem is fognak, ez a veszély engem nem fenyeget, de még egyszer mondom, tehát én szerintem ezzel, én azt is vitatom, hogy ez ügyes. Már bocsánatot kérek, hát akkor ügyes, ha új szavazókat hoz. Ha nem hoz új szavazókat, akkor ez egy pénzkidobás.
Elmondom, miért gondolom ügyes.
Szóval, hogy abból a szempontból kell ezt nézni, 20%-kal vezet a Tisza a medián szerint, az AVEC research szerint 10-valahány százalék.
Ugye kiderült, hogy nem igaz az a medián.
De az AVEC-ék, meg a Horn Gáborék, a Republikum mosozott ki egy másik...
Bocsánat, ezt a mediános vitát kinyithatnánk egy kanyarra, mert ebben...
Nem ebbe akartam menni.
Hát az amerikaiak most 6%-ra mérik a Fidesz előnyét, tehát lehet ilyen számokat fogtatni.
De az amerikaiak ezek részbe burkoltan, ugye, ahogy hallom a százalék, és most ezt tegyük helyre ezt a mediános történetet, mert én azért szakmában dolgozom vagyok, és elég jól rálátok, tehát ez önmagában elég sok kérdést vet föl, hogy egy olyan adatfájl, ami mondjuk fél tucat embernek volt meg az országban, hogyan kerül Deák Dánielhez, illetve azért nagyon sok kérdést szintén fölvet, hogy ugye a Deák Dániel, amiket kirakott, azok súlyozatlan adatok voltak. Nem azok a súlyozott adatok, amik aztán később megjelentek a sajtóban. Nyilván ennek most a szakmai részeibe bele lehet menni.
De nem menjünk bele, mert a nézőinket úgysem ez érdekli.
Egyébként a Deák Dánielt azért elég sűrűsen be lehetne perelni, hogy ezt a medián meg akarja tenni, akkor
de ha Endre is elismerte, hogy igaz nyilván... az, amit Deák Dániel ugye nyilvánosságra hozott. Nem
de pontosan ez a lényeg, most egy ilyen hosszú szakmai fejtegetésben nem akarok belemenni. Persze, a lényeg az, hogy mindenki súlyozza az adatait, egyébként Deák Dániel intézetének is ott van a módszertani leírásából, hogy súlyozzák az adataikat a demográfia arányoknak megfelelően, ugyanúgy a medián is, tehát amit kihozott a Deák Dániel, azok a súlyozatlan adatai a medián mérésének. Ha bekapcsolják rajta a súlyozást, amit ugye szándékosan elmulasztottak, ez látható is az Origó képernyőmentésén, ha bekapcsolják a súlyozást, pontosan az a 40-33 jön ki, ami egyébként meg is jelent. Tehát a súlyozást egyébként 3% pontot módosított rajta lefele, fölfele, illetve még a súlyozatlan adatba is vezetett a Tisza párt, tehát hogy szóval...
Jó,
hadd fejezem be a gondolatot.
Na, fejezd be, Attila, parancsolj, mert nincs sok időnk, hát 3,5 perc.
A filmet forgatni.
Igen, megy itt a film, nem gondolom, de anyámék megnézik. Tehát, hogy szóval, akkor, ha ez igaz, akkor megnyerte a Tisza párt a választást. Tehát egy hónappal a választás előtt az a párt, amelyik 20%-kal vezet, az nem tudja elveszteni a választást. Akkor tudja elveszteni, ha valamit elrontanak. És én ebből a szempontból nézem ezt a kérdést, hogy most minek milyen kockázata van, így nézem az Zelenszkij kérdést, a magyar energiabiztonságot és sok minden mást. Ha igaz ez a számodat, egy hónap alatt nem lehet ekkora előnyt lefaragni. Ilyen kampány még soha nem volt, ha csak nem valamilyen deus ex machina történik, és valami olyan helyzet.
És úgy viselkedik ezért... a Tisza, mint aki akkor már megnyeri a választásokat?
Én azt nem tudom, én csak azt mondom, hogy ezt már csak elrontani lehet akkor. Tehát ez a lényeg ennek az adatsor.
Bocsánat, én annyit még a filmhez hozzátehetek, azt a gondolat motoszkál még bennem, hogy amikor azt kérdezte Stefi, hogy hoz-e új szavazót, vagy valami hasonló. Számomra úgy tűnik a kampány mindkét oldalról, hogy racionális érvekről igyekszik szólni, miközben valójában érzelmekre hat, erős érzelmekre hat. Ebben a tekintetben erre mondtam, hogy ügyes, hogy ilyen tekintetben vagy hozhat szavazót, vagy bizonytalanokat erősíthet meg, mert ez egy érzelmi...
Szerintem nem a szeretet az, ami dominálja ezt, hanem az utálat. De... Tehát az Orbán Viktor iránt érzett utálat, az, ami ezt ez a...
Hát, lehet. Vagy Magyar Péter saját maga felérzett szeret.
Viszont Attila, hogyha abból, a nézőpontból nézed, hogy az a kutatások szerint, bár számokat nem emlékszem, de hogy kutatások szerint még a Tisza szavazók jelentős része sem kifejezetten szimpatizál Magyar Péterrel, azt hiszem, ugye?
Nem.
Ez nem igaz, ez kamu? Akkor felejtsétek el. Ha úgy emlékeztem, hogy van valami ilyesmi számadat. Minden esetre ezt a szimpátiát, ezt az érzelmi elköteleződést, ezt az én szerintem akár erősíteni is tudja. Ez egy kampány ellennek jó.
Ez egy, még egyszer mondom, megerősítő anyag. És olyan értelemben lehet létjogosultsága, egyetértve, hogy van egy mérés. Én egyébként, bocsánat, laikusként és felhasználóként nem emlékszem az elmúlt, nem tudom, 20-valahány évre, hogy bármilyen előzetes felmérés eltalálta volna a valós vagy közeli lett volna.
Én azért ebben a szakmában dolgozok, szóval én azért emlékszek. Tehát azért, hogyha előző...
Én utólag ezt mindig szórakozom, tehát nagy szórakozási faktorral elemeztem. Bocsánat, most tényleg ebben nem menjünk be, mert majd április 12-én erre visszatérünk. De hogy igazából azért én bármilyen felmérést nézünk, engem ez nem érdekel. A környezetemben, akikkel beszélgetek, és főleg olyan ellenzéki érzelmű emberekkel, akiknek elege van a mostani kormányzatból, jelentős részük hozzáteszi, hogy amúgy azért Magyar Péter se teljesen százas. Tehát, hogy nem elégedettek azzal a karakterrel, amit ő ad, a nácisztikusságával, a maga a jelenség szinten. És szerintem ez egy kulcs kérdés lehet a bizonytalan szavazóknál, vagy azoknál, akik nem akarnak a Fideszre szavazni. De nem biztos, hogy jó érzéssel mennének el Magyar Péter, mert legyünk őszintek, tényleg Orbán Viktor vagy Magyar Péter erről fog szólni. És egy ilyen bizonytalan, akárhány százalékról beszélünk, egy ilyen bizonytalan rétegnek az esetleges meggyőzése vagy nem meggyőzése akár kulcskérdés lehet. Én sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzékelem a jelenlegi állapotot.
Ez egy tökéletes végszó, János, köszönöm, és 2 másodpercünk maradt, mert hogy jön is a híradó. Szia Zsuzsi, Bíró Zsuzsi már a stúdióban. Na, mi lesz ma este a híradóban?
Szia Steffi, köszöntöm a nézőket is. Szó lesz arról, hogy döntött a Védelmi Tanács, a lehető legszigorúbban lépnek fel a szélsőséges iszlamista csoportokkal szemben és az energetikai létesítmények védelme érdekében. Aztán 2 ukrán-magyar kényszersorozott hadifogoly térhet haza Oroszországból, és végül elutasította Ukrajna a barátságkőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is erre kérte az ukrán vezetést. Ezekkel a témákkal készülünk 7 órától. Várok mindenkit a képernyőkön.
Ezt sejtettük itt az adásban is már, amikor szó volt róla, hogy nem fogják majd odaengedni a szakértőket. Zsuzsi, köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
És vendégeimnek pedig köszönöm, hogy ismét itt voltak, Mesterházi Attilának, Megyeri Jonatánnak, Pék Szabolcsnak és Bámornak, Bán Jánosnak. Legközelebb is várunk benneteket, és önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Holnap este is lesz komment, akkor is várom majd önöket. Viszontlátásra!